91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Népszerű a NAV mobil alkalmazás, adta hírül az Eger TV. Már meghaladta az 1 millió letöltést a Nemzeti Adó és Vámhivatal okostelefonos alkalmazása a NAV mobil. A szoftveren be lehet fizetni a gépjárműadót, le lehet kérdezni az adószámlát, illetve ellenőrizni lehet a foglalkoztatási adatokat. 2025. március 1-től változott az e-építési napló rendszer használati díjának fizetési rendszere és mértéke, írja az Építési és Közlekedési Minisztérium portálja. A 2025. március 1-én hatályba lépő jogszabálymódosítások értelmében az e-építési napló alkalmazásánál éves rendszer használati díj kerül bevezetésre, és változnak a rendszer használati díjak. Az erről szóló kormányrendelet értelmében a rendszer használati díjat az e-építési napló készenlétbe helyezését megelőzően és évente legkésőbb a készenlétbe helyezés évfordulóján kell megfizetni. Az éves rendszerhasználati díj fizetési kötelezettség minden készenléti állapotú e-naplóra vonatkozik a készenlétbe helyezés időpontjától függetlenül. Nincs ok az aggodalomra, a kisboltokban is gördülékeny lesz az áfa visszatérítés a nyugdíjasok számára, írja az Agroinform. Nincs szükség politikai hangulatkeltésre, a nyugdíjasokat érintő áfa visszatérítés 2,5 millió nyugdíjas számára fog havi 10-15 ezer forintos segítséget jelenteni a tejtermékek, zöldségek és gyümölcsök vásárlása után, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A használatban lévő online pénztárgépek döntő többségénél akár már most is megoldható lenne az áfa visszatérítéshez szükséges adatok rögzítése és beküldése. Mivel az áfa visszatérítés egy új, még bevezetés előtt álló intézkedés, ezért eddig fel sem merülhetett, hogy a kisboltokban használt pénztárgépeken rögzíteni kelljen az ehhez szükséges adatokat. A közlemény szerint nem kell aggódnia sem a vásárlóknak, sem pedig a kiskereskedőknek, illetve forgalmazóknak, a pénztárgépek felkészítéséhez elegendő idő áll rendelkezésre. Áthelyezték Orbán Balást, a kormányfő politikai igazgatóját, a miniszterelnöki kabinetirodától a miniszterelnökséghez. A Rogán Antal által vezetett miniszterelnöki kabinetiroda így a 2026-os választási kampány megszervezésének egy személyes felelőse lett. Rekordszámú kérelmet nyújtottak be az oktatási hivatalhoz az iskola kezdés halasztására, írja a Népszava. 24.124-en szeretnék, ha gyermekük még egy évet óvodában maradhatna. A 2020-as szigorítás óta folyamatosan emelkedik a beadott kérelmek száma. A Népszava cikkéből az is kiderül, az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, a kérelmek több mint 90%-át rendszerint elfogadják. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhők felszakadását követően döntően felhőtlen lesz az éjszaka. Északkeleten lehet néhol több felhő, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -7 és -1 fok között alakul.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, a most következő beszélgetésben az EGRI Egyetemi Lelkészség vezetőjét és két tagját hallják, többek között egy múlt hétvégi rendezvényről, a riporter Tikovics Ernő.
A remény nem csal meg, ez volt a mottója a legutóbbi keretnek, vagyis a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának, amelynek Eger adott otthon február 14 és 16 között. 150 fiatal vett ezen részt, ugye? A Kárpát-medence, mondhatjuk úgy, minden részéből?
Mondhatjuk így igaz. Az anyaországon kívül Erdélyből érkeztek még hozzánk a Kárpát-medencét illetően, de a kis Magyarország tekintetében is nagyon sok helyről, a Szélrózsa minden irányából jöttek Egerbe.
Köszöntöm a résztvevőket, vendégeimet, Muhari Máté atyát, akit már hallottak, az egyetemi lelkészség vezetőjét, egyetemi lelkészt, ugye ezt így hívják, és két lelkészségi tagot, Dudás Annát és Jakab Annabellát. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt vagytok. Miből áll egy egyetemi lelkészség? Mi a feladata?
Alapvetően itt az egyetemen működött már lelkészség korábban is, viszont amióta katolikus az egyetem, egy külön erőssége is lehet az egyetemi lelkészség az egyetemnek. Nem is olyan régen beszélgettem rektorasszonnyal, és egy nagyon jó közös célt fogalmaztunk meg. Nem is annyira az volna a cél az egyetemi lelkészségen, hogy minél több programot szervezzünk, hanem jelen lenni úgy az egyetem életében, akár mint én az egyetemi lelkész, vagy a lelkészség, mint ahogy a kovász, a kevés kovász megkeleszti az egész tésztát. És igen, ez a cél, ez számomra is vonzó és elérendő, és egy olyan vágy, amiért szeretnék tenni, mert igen, csak ugyan, itt van a líceum szemben a bazilikával, tulajdonképpen adott a lehetőség, hogy a szemünk előtt ott van az Isten, és annál inkább bevonzunk minél több fiatalt az Isten szeretetébe, az egyház életébe. Az egyetemi lelkészségünknek ez most egy nagy célja. Nyilvánvalóan vannak programjaink nekünk is, hetente találkozunk, az egyetemi lelkészségnek különböző programjai is vannak, de talán erről beszélnek egy kicsit a lányok is most.
Anna?
Maga a lelkészségi alkalom keddenként van 7 órától. Hát szerintem nagyjából 9-10 óráig tart, mikor mennyire érezzük jól magunkat, vagy tudjuk kitölteni még jobban az időnket a beszélgetéssel, a napunknak a témájával. De ezen felül szoktunk imaesteket szervezni, adventi imaestet, ez volt a legutóbbi, amit közösen szerveztünk. És most hát szeretném, hogy Annabella is néhány szót szólna.
Hogyan kerültél bele az egyetemi lelkészségbe?
Én az egyetemi lelkészségbe úgy kerültem, hogy amikor elkezdtem az egyetemet, akkor nagyon vágytam arra, hogy legyen egy olyan közösségem, akikkel össze tudok ülni hetenként, és meg tudjuk beszélni az egyetem nehézségeit, és még a hitünket is meg tudjuk osztani egymással, és így kerestem meg az akkori egyetemi lelkészt, Drahos Dávid atyát. Neki írtam egy messenger üzenetet, hogy vannak-e ilyen alkalmak, lehetőségek, lehet-e csatlakozni, és aztán így kezdtem el az egyetem alkalmaira járni, a lelkészségi alkalmakra.
És korábban is hittanos voltál? De ez nem hittanóra, ugye?
Hát a lelkészségi alkalmak nagyjából úgy néznek ki, hogy megosztjuk, hogy kivel mi újság mostanában, hogyan telt a hete, milyen az egyetemi élete. Időnként Máté atya hoz egy-egy témát, amit közösen átbeszélünk, gondolkodunk, elmélkedünk róla, vagy akár együtt dicsőítünk, a Szentírásból hozunk részeket, tehát nagyon változatos. Leginkább szerintem az a jellemezném, hogy egy összejövetel, amikor együtt tudunk lenni, kicsit meg tudunk pihenni, megállni a hétköznapokban.
Úgy vettem ki a szavaitokból, meg hogy ismerlek titeket, hogy korábban is vallásosak voltatok már, nem itt találkoztatok a hittel Istennel. Volt olyan, aki itt tért meg?
Az elmúlt 4-5 hónap tapasztalatából szólva azt mondhatom, hogy ha megtérés nem is, de keresés az már elkezdődött. Vannak olyan tagok, akik az elmúlt szemeszternek a kezdetével érkeztek, és volt, aki ki is fejezte azt, hogy kifejezetten keres, közösséget is keres. Volt olyan tag is, aki már időközben azt mondta, hogy örül, hogy jöhetett. Egyelőre úgy érezte, hogy nem találta meg itt köztünk a számításait, de nagyon köszöni azt, hogy eddig köztünk lehetett, és vannak olyanok is, akik új tagok az évet illetően, korábban is a lányokhoz hasonlóan találkoztak már a hittel, vallásossággal, van ilyen hátterük, ifi hittamból, más keresztény csoportokból, de korábban nem jártak az egyetemi lelkészségre, most járnak. Egyébként külsős tagjaink is vannak, erre is van lehetőség, aki esetleg korábban volt egyetemista, és még jár a közösségbe, de abszolút külsős tagunk is van, illetve van is erre lehetőség. Igyekszünk nyitott közösségként működni, ahogy Jézust is követték sokan, és igyekezett ő is mindenkihez fordulni és befogadni, úgy igyekszünk mi is ezt a közösséget így működtetni.
Minden életkornak, szakasznak megvan a maga sajátossága. Ez a szakasz, az egyetemista hallgatói lét, ez mennyiben más, mint mondjuk volt a középiskolai, akár a hit szempontjából? Anna?
Gimiben a hittan az egy ilyen kötelező dolog, és kinek hogy tetszik, mert hiába mondjuk egy vallásos iskolába iratkozott be, de egyébként a család meg ő maga nem igazán vallásos, viszont itt az egyetemen már szerintem vagyunk abban az életszakaszban, hogy mi ezt komolyan gondoljuk, mi ezt szeretnénk, és azért járunk, és azért szeretnénk, vagy keressük Istent, Isten útját, mert mi ezt akarjuk, és ez segít elmélyíteni a hitünket, megtalálni a kis utunkat, hogy valószínűleg Isten nekünk valóban ezt az utat szánta, és az ő szeretetében lehetünk tulajdonképpen, én ezt tudnám mondani erről az egészről.
Milyen szakos vagy?
Óvodapedagógus.
Az jó. És te?
Én biológia.
Jó, biológia. Mennyiben másabb hinni? Most már mondhatjuk, hogy felnőttként, mint egy gyerekként volt.
Én úgy gondolom, hogy gyerekként, tizenévesként is lehet egy erős hite az embernek, viszont ahogy nő fel, és egyre inkább önállósodik, és keresi, úgymond a saját életét, így a 20 éveseken nagyon ezt látom, hogy keresik azt, hogy mi is az ő útjuk, életük, így a hitünk is egyre személyesebbé tud válni, egyre mélyebbé az Istennel, és egyre megfontoltabbá talán.
Fontos volt számotokra az, hogy katolikus egyetemen tanuljatok tovább?
Nem, ez így nem volt szempont, és amikor elkezdtem az egyetemet, akkor még nem volt katolikus.
Anna?
Hát ez nálam sem volt egy elsődleges szempont, hogy én pont katolikus egyetemre jelentkezzek, mert én ráadásul a Debreceni Egyetemen kezdtem meg a tanulmányaimat, az meg ugye nem keresztény egyetem, és utána, amikor én itt kerestem munkalehetőséget Egerben, akkor ők, amikor találtam munkát, ők javasolták, hogy akkor ne halasszak egy évet, hanem akkor inkább jelentkezzek át ide az Egri Egyetemre, és hogyha már úgy is átjelentkeztem ide az Egri Egyetemre, így akkor most már adott volt, hogy itt el is tudok menni az egyetemi lelkészségre, hogy egy eleinte én elég ritkán jelentem meg, de azért most úgy érzem, hogy most már elég oszlopos tagja vagyok ennek a közösségnek.
Te, hogyha átélted ezt az időszakot, mert mondjuk egy szeminarista az főiskolásként, egyetemistaként eleve vallásos hivatása van, arra készül abban a korban, mint amiben most a lányok vannak. Te korábban úgymond civil hallgató voltál, más tanultál, akkor hogy álltál a hittel?
Csatlakoznék Annabellának ahhoz a gondolatához, hogy korábban is lehet, tizenévesen is a fiataloknak komoly hite. Azt gondolom, hogy ezt az ajándékot én is megkaptam már akkoriban, és igyekeztem, direkt kerestem olyan kollégiumot, olyan lakhatást is az egyetemi tanulmányaim folyamán, ahol ilyen közegben lehetek. Mindig igyekeztem az egyház közelében maradni, és mint hittanár és történelem tanár szakos hallgató is erre törekedtem, olykor még egy kicsit a tanulmányaim kárára is, hogy a közeg az folyton olyan legyen körülöttem, ami ebben segít, és nem inoghatok meg. Éreztem, hogy ezzel nekem még dolgom van, mélyíteni kell, és hát a háttérben nyilván ott volt folyamatosan a papi hivatásnak is a vágya, illetve szelíd hívogatása, úgyhogy amíg a tanárságra készültem, ezzel is foglalkoznom kellett, és ez a kettő egymást így támogatta.
Beszéltünk már a programokról, nyilván kellenek programok, találkozási helyek, helyszínek, helyzetek, időpontok, amikor egymást támogatjátok a hitben, mert jó, ha látja az ember, hogy nincs egyedül. Főleg, hogyha mondjuk elkerül otthonról, és teljesen más kezek veszik körül. A hit azért adhat egy erős támpontot, hogy ne érezze magát az ember egyedül?
Mindenképp, én legalábbis most így látom én is, meg ezt élem meg, hogy hiába, hogy otthon élek, de nekem is kellett egy plusz támpont az életemben, és most mind a Kelet kapcsán, mind Máté atya segítségével én is egyre közelebb kerültem Istenhez, és ez egy hatalmas támogatás számomra, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy, vagy igen.
Annabella, te Egri vagy?
Én Szuhai vagyok, most itt élek Egerben, ahogy az egyetemet itt végzem, ide jártam gimnáziumba is.
ugye nem látnak a szüleid, vagy nem tudom, hogy mennyire volt hagyományosan vallásos szuhán a család, kellett járni a templomba, de most nem látnak. Senki nem fetné a szemedre, hogy voltál templomba, de mégis mész. Miért?
Igazából amiatt, hogy ott tudok találkozni Jézussal, fizikálisan odaadta magát az oltári szentségben. És ez egy olyan mély találkozás és ünnep, amire vágyom, és szeretnék ott lenni, amiből tudok töltekezni.
Amikor az első ifjúsági találkozót meghirdették, akkor mondták a pápának, hogy ez nem nagyon fogja érdekelni a fiatalokat, egy ilyen találkozó, aztán évről évre világszerte óriási tömegeket vonz. Nyilván vannak kicsiben ilyen találkozások. Ilyen volt a legutóbbi, mondhatjuk ezt a február 14-16-ai a Remény nem csal meg kelet programa, Kárpát-medencei egyetemi lelkészségek találkozója. Erről egy picit mondanátok?
Amióta idejárok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre, onnantól kezdve még akkor Drahos Dávid atya volt a lelkészünk, és ő is mondta, hogy most vége van a Covidnak, van lehetőségünk találkozni más vallásos egyetemistával, így a keleten keresztül, vagy kapcsán, és hogy ez egy nagyon jó móka lesz, hogy menjünk. Ez 2 évvel ezelőtt kezdődött nálam, úgyhogy mi van most 25, akkor 23-ban volt az első kelet, amin én részt vettem, ez Debrecenben volt, és nekem például már az első közös keletünk is egy hatalmas élmény volt látni, hogy hasonló értékrendű fiatalok vannak szerte az országban, akikkel nagyon jó baráti kapcsolatokat tudsz teremteni, és rájönni abban, hogy az ő hitük a te hitedet is megerősíti. Úgyhogy én a mostani keletet, ami idén volt, mi szerveztük, úgyhogy szervezőként talán azt mondanám, hogy kicsit stresszesebb volt átélni ezt az egészet, viszont már amikor haladt a program, így egyre-egyre úgy éreztem, hogy megnyugszom, és hogy egyenesben vagyunk, és hogy minden fele csak mosolygó és boldog arcokat látok, úgyhogy ez számomra egy pozitív vissza, hogy nem csak megélni jó a keletet, hanem megszervezni is.
Ez ökumenikus esemény, Annabella?
Igen, ökumenikus. Voltak lelkészségek, ahonnan érkeztek más felekezetből is tagok.
Mi volt a mondani valója, vagy az üzenete, mi lett ennek a két napnak, atya?
Sürgettek a határidővel, hogy most már lassan ki kellene küldeni január elején a plakátot, a hirdetést, hát mi legyen rajta. És nyilván ilyenkor az ember gondolkodik, hogy valami nagyon lenyűgözőt és megnyerőt kellene adni magunkból, és a plakáton is gondolkodva eszembe jutott a bazilikának a látképe a líceum irányából, és eszembe jutott a címpanonon a 3 alak, és ott van a horgony tartó is, a reménnyel is. Adta magát tulajdonképpen, hogy a Szent Hívhez mi is csatlakozzunk, és a témánk a remény legyen. Ennek kapcsán kezdtünk el gondolkodni, és így jött az, hogy a péntek esti Szólj be a papnak program is, vagy a szombati kerekasztal is így a remény témakörében folytatódjon, és a remény körül legyenek a beszélgetések. Így lett a téma a remény.
Ez a téma a találkozónak volt a témája, de minden alkalomnak van valami felvetése, ami érdekli a fiatalokat. Mi az, ami ma a fiatalokat, a vallásos fiatalokat érdekli? Miről szoktatok beszélni?
Aktualitások mindig vannak, a lelkészségi alkalmakat, ahogy már említették a lányok. Igyekszem én is olykor aktuál témákkal is előjönni. Az ősszel nyilvánvalóan adta magát tulajdonképpen minden héten valamilyen nagyobb egyházi hír, mondjuk ki botrányok is. Kijött a film, sokat beszéltek róla, civilek is, konklávé elmentünk az Agria moziba, megnéztük együtt következő alkalommal, kibeszéltük, hogy most akkor mit láttunk, mi az, ami tényleg így van a konklávé, mi az, ami már csak ilyen filmes plusz volt, és fontos az, hogy a keresztény fiatal is benne legyen az egyháznak az élő valóságában is. Attól, hogy fiatalok vagyunk, és a lelkészségi tagok egyetemre járnak, attól az egyház életével ők is foglalkoznak, olvassák, hallják az egyházi híreket, és fontos az, hogy ők is a maguk életkorának megfelelően, de hitelesen részt tudjanak venni az egyház életében. Sokan vannak, egyre többen figyelem akár a keresztény családokat, ugye az elmúlt évben voltak képviselőtestületi választások, és én is visszagondolok a saját ilyen fiatal éveimre, fiatal egyetemista éveimre. Én meglepődve konstatáltam, hogy engem választottak be otthon a képviselőtestületbe, nem édesapámat. Számítanak ránk a fiatalokra, és fontos a véleményünk. Nyilvánvalóan kell az adott esetben, ha gondolunk akár Szuhára, Anna Bellának az otthonára. A hagyományosabb vallásos vidékeken nyilván kell még az, hogy valaki ott nőjön fel a templomban, és lássák az idős nénik kicsi gyerekkora óta, és akkor tényleg mondhatjuk így, hogy egyre inkább elfogadják, de vannak aztán egyre többen olyanok is, akik valahogy menet közben csatlakoznak az egyház életéhez, és fedezik fel a népi vallásosságnak, vagy a tradicionálisabb, hagyományosabb vallásosságnak a kereteit, és csodálkoznak rá fiatal koruk ellenére, és nem bulizni járnak minden pénteken, hanem rózsafűzérezni, és igen, vannak most is ilyen fiatalok, és kell az, hogy legyenek olyan témák, amelyek megmozgatják a fiatalokat, olyan témák, amelyekhez hozzászólhatnak, és elmondhatják a véleményüket. Fontos az is, Ferenc pápa is kéri a fiatalokat, hogy mint akik nem csak az egyháznak a jövője, hanem a jelene is, a jelenét is alkotják az egyháznak, legyenek aktív résztvevője az egyház életének. Nehéz kiemelni bármit is, mert szerintem az elmúlt hetekben, hónapokban legkülönbözőbb témákat elővettük. Beszéltünk imádságról, lelki életről, aktualitásokról, sok mindenről.
Van egy felhívás a Facebook oldalatokon. Segítségre van szükséged, ugye? Így teszed fel a kérdést. Nyilván van, akinek segítségre van szüksége. Milyen segítségre?
Nem túl sok hasonló jellegű megkeresés volt még, az az igazság. Nehezen szánja rá magát egy mai fiatal, hál' Istennek bátrak, annyira, hogy próbálják saját maguk megoldani a problémáikat, bár nyilvánvalóan jó az, hogyha van bizalma egy fiatalnak, rájönni arra, hogy nem biztos, hogy egyedül neki ez menni fog, és kell egy, ahogy Annabella is megfogalmazta, egy olyan támogató közeg, ahol tud beszélni a problémáiról. Van, most a saját magam emlékeiből kiindulva, van az a reménytelen fiatal vizsgaidőszakban, aki borzasztóan ideges, halmozza most már a pótvizsgákat, és még mindig nem csinálta, meg is megint nem sikerült, és nem azért, mert nem volna képes rá, hanem ilyen a formája, hozza a formáját, a stresszes, bele savanyodó és elfáradó és feladó formáját. Kell az, hogy legyen egy olyan támogató közeg, aki ebből ki tudja rángatni a vizsgaidőszakban, a vizsgaidőszak vége felé, és egész évben tud olyan lelki erőt nyújtani a számára, ami tovább tudja lendíteni őt. Különbözőek vagyunk a lelkészségen, és azt tapasztaltam, a legharsányabb, extrovertáltabb embertől egészen introvertált is van, és nyilván ez így a jó. Fontos az, hogy tudjuk egymást támogatni és észrevenni a másiknak a szükségét. Mi nyilván megtartjuk a kis csoportnak a szabályait, hogy igyekszünk minden fontos információt, belsős információt azt magunknak megtartani. Vigyázunk egymásra, egymásnak a dolgaira, hordozzuk is egymást. Éppen ezért ajánlatos és lehet vonzó csatlakozni egy ilyen közösséghez.
2025 a szent év, ugye? Szent év van. Milyen programokat terveztek? Róma, zarándoklat, stb.
A lelkészségnek, ugyanúgy, mint az ifi hittannak is hirdettem a plébánián, van lehetősége részt venni nyáron a római találkozón. Vannak, akik jelentkeztek, vannak, akik még hezitálnak, de ahogy én tudom, már nincsen túl sok hely, talán ez is lehet itt egy kicsit a reklám helye, ahol még plébánián van olyan 18 és 30 év közötti fiatal, aki aktív és nem tapasztalt még a saját egyházközségén, egyházmegyén kívüli nagyobb jellegű ifjúsági rendezvényt, vagy ha éppen tapasztalt, akkor pont azért, vagy ha még nem volt Rómában, vagy ha volt, pont azért érdemes elmenni egy ilyen találkozóra. Nyilván szent év az, igen, egy emberöltőnként van 25 évente, és jó megtapasztalni azt, hogy él az egyház, és valóban, ahogy említetted is korábban, olyan élményeket tud adni, amelyek egy életen át elkísérik az embert.
Akkor már jelentkeztetek is?
Én már jelentkeztem.
És akkor miért jelentkeztél?
Voltam Lisszabonban 2023-ban az ifjúsági világtalálkozón, és számomra egy olyan hatalmas élmény volt, ami úgy gondoltam, hogy itt folytatódhat Rómában.
Lesznek még valami programjaitok? Láttam, hogy vannak zarándoklatok a szent év vagy a Rómán kívül is.
Így igaz, az éven még biztosan megtartjuk a szokásos hagyománnyá vált nagybőjti imaestünket is, az adventihez hasonlóan. Tervezett az is, hogy az egyetemi hallgatói önkormányzattal, Hőkkel közösen is szervezünk nagybőjti programot. Természetesen, ahogy említetted is, még zarándoklat. Minden évben meg szokták rendezni az egyetemi lelkészségek zarándoklatát Salgótarjánból Mátraverebé és Szentkútra. Ahogy az elmúlt évben is mentünk közösen, tulajdonképpen ott is volt egy kis rábeszélés arra, hogy ebben az évben mi rendezzük meg a keletet. Úgy majd idén is szeretnénk ezen részt venni, de még van egy restanciám a lelkészség felé, az ősszel nem tudtunk elmenni közös egynapos kirándulásra, túrára, illetve a részemről rendben volt, csak a hétközben több megbetegedés és egyéb lemondások okán akkor az elmaradt, de a tavasszal mindenképpen szeretnénk majd ezt is bepótolni. Különösképpen a, nem minthogyha bármelyik korosztály ne érezné jól magát a természetben, de a fiatal léleknek, szellemnek nagyon jó rácsodálkozni, azt gondolom, a természetben az Isten, az Isten dolgaira, annál is inkább érzem ennek a fontosságát, akár egy megerőltető túrában, amikor a hegyre megyünk, ahol az Istennel találkozhatunk, de lehet ez bármint egy vizitúra, bármi zarándoklat, ami közelebb vihet az Istenhez, de a képzeletünk szabhat csak határt szerintem, hogy mit rendezzünk és mit ne. Alapvetően igen, amiről már beszéltünk is, az a fontos, hogy mi saját magunk is közel legyünk az Istenhez, megtartsuk egymást, és legyünk egy olyan jel, egy közösség az egyetem életében, ami mutat az Isten irányába, vonzó módon mutat, és nem azért, minthogyha mi mindenkit meg akarnánk téríteni az egyetemen, hanem lássák azt, hogy mi úgy vagyunk jelen az egyetemen, hogy fiatalként is lehet ott hittel jelen lenni, és hiteles keresztényként élni.
Az elhangzott műsorban Muhari Máté atyát, az Egri Egyetemi Lelkészség vezetőjét és a lelkészség két tagját, Dudás Annát és Jakab Annabellát hallották. A riporter Tikovics Ernő volt.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Püspöki Istvánné Marikával beszélgetek, aki Boldogon polgármesterasszony. Kedves polgármesterasszony, mióta tölti be ezt a szép és sokszor kihívásokkal teli pozíciót?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát ezt a nehéz pozíciót úgymond 2 évvel ezelőtt kezdtem, volt egy ilyen időközi választás Boldogon, úgyhogy akkor 2 évre választottak meg, és a tavalyi választáskor úgy szintén indultam, igaz, nem nagyon szerettem volna, mert hezitáltam, hogy hogy is legyen, de sokan megkértek és biztattak, hogy vágjak bele, mert nagyon bíznak bennem, és úgy látják, hogy Boldog jó kezekben van. Én megkértem a Jóistent az egyik zarándok utamon, hogy adjon esetleg iránymutatót, hogy hogyan tovább, és azt mondta Medjugorjéba, a dombon fönt, hogy folytasd a munkát, segítek. Úgyhogy onnan elkezdtem akkor megint, ugye itt ebben a nehéz munkában, de én úgy gondolom, hogy segítségemre van nap, mint nap, benne bízom.
Hát köszönöm szépen, hogy ezt megosztotta velünk. Szívből kívánom, hogy a további életútjában, mind a hivataliban, mind a privát életében a Jóisten és a Szűzanya kísérés. Azt tudom önről, hogy a hagyomány és a hagyományőrzés mindig fontos volt az ön számára.
Igen, itt, amit Boldogon megteremtettek, úgymond az elődeink, azt hordozzuk a szívünkben, aki törzsgyökeres boldogi.
Ön törzsgyökeres boldogi?
Igen, így van. Én törzsgyökeres boldogi vagyok, és láttam, hogy milyen szép hagyományokat őriztek meg, úgymond az elődeink, és ezt szeretném, hogyha tovább is folytatódna. Mai élő hagyományőrzés folyik Boldogon. Itt is van most jelenleg egy hagyományőrző csoport, aki a Nemzeti Kulturális Örökség címjegyzékébe került be a...
Hát gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény. Igen. És hányan vannak körülbelül a csoport tagjai?
Körülbelül 30-an vannak. Úgyhogy nagyon lelkes kis csoport, évente a boldogi lakodalmast adják elő.
És gondolom a korosztály vegyes.
Így van, egész kicsiktől kezdve idősekig, úgyhogy nagyon látványos a programjuk. Az igazi régi lakodalmast adják elő a boldogi nagy rózsával, a süteményekkel, meg tényleg szépen fel vannak költözve. Támogatom őket mindenben.
A polgármesterasszonynak van egy másik szívügye, ami végigkíséri az életútját, és tulajdonképpen most ezért ültünk le vele beszélgetni, ez pedig a festészet.
Hát igen, 27 évvel ezelőtt kezdtem a festészettel foglalkozni. Én nem tanultam a festészetet, én ezt a Jóisten adományának tekintettem, és ezért mindig is hálás voltam a Jóistennek, mert ez akkora élményt nyújtott azóta is ugye az életemben, hogy ilyen szép képeket készítek, és sok kiállításra jutottam el, rengeteg kedves emberrel találkoztam, úgyhogy még a pápának is vittem festményt, hálám jeléül.
Ezt tessék megosztani velünk részletesen, hogy honnan jött ez az ötlet, és hogyan tudta ezt megvalósítani, hogy a Szentatyának is festeni tudott.
Hát zarándok utakra mentünk már ugye azzal a kis csoporttal azelőtt is, akkor ugye Róma volt az úti cél, és megyünk a pápához, az audenciára, és akkor nekem pattant ki egy ötlet, hogy hát mivel én a Jóistennek nem tudok festményt ajándékozni, hát akkor a földi helytartójának fogok, és elhatározom, hogy viszek akkor a pápának egy festményt. Először ugye gondolkodtam a témán, hogy megfestem a boldogi templomot, vagy végül is ugye utána kérdeztem, hogy mégis mit lehetne vinni.
És melyik szentatyának tetszett festményt készíteni?
Igen, én a mostani pápának, Ferenc pápának készítettem a festményt egy pár évvel ezelőtt. Oda mentünk Zarándok útra és az audenciára. Gondoltam, hogy akkor majd én ott átadom. Ugye a vezetőnk is tényleg nagyon támogatott az ötletben. Ő már ezt előre levelezte. Ez nem úgy van, hogy majd csak a kezébe adom így a festményt úgy, hogy ő, hát több...
Tehát ott protokoll van ennek az átadására vonatkozóan.
Így van, az, hogy még ott beengedjék is komoly ellenőrzéseken esett. Tehát úgyhogy én elhatároztam, hogy viszem a képet, és segítségemre volt ugye az idegen vezetőnk, hogy a Szűz Máriát vesse meg a kis Jézussal. És hogy Boldogot is belevigyem, meg az egész Szűz Mária képbe, ugye piros-fehér-zöld ruházatba festettem meg a képet, és ugye a fehér kis ruhácskán, itt a nyakrészen, a boldogi lukhímzést festettem bele oda Máriának, és ugye a koronázási ékszereket festettem rá, a koronát, a jogart és a aranyalmát a kis Jézuskának a kezében. Úgyhogy ezért egy kicsit olyan magyaros is, boldogi.
Hazaszeretete és a származása is benne tükröződött a festményben.
Így van, és akkor, hogyha a Szent Atya ránéz, akkor esetleg hátha eszébe jut, hogy ezt Magyarországról kapta ezt a festményt.
És mennyi idő alatt készült el?
Én úgy kezdem a festményt mindig, hogy szeretném minél előbb befejezni, mert szeretném látni a kész képet. Lehet, hogy egy hét alatt végeztem vele, ugye igaz, hogy száradni kell az olaj rétegeknek, de igyekeztem befejezni. Valahogy olyan szépen siklott az ecset meg a festék a kezemben, mintha tényleg fogta volna valaki, hogy ez az első ecsetvonások már
tökéletesek
voltak. Így van, maximálisan szépek lettek úgy, ahogy én elgondoltam.
Hát ez nagyon nagy dolog. És mit szólt a Szent Atya? Azt tetszett-e látni, amikor megkapta, vagy ezt utólag adták neki oda?
Hát igen, ugye mentünk az audenciára, és ott ugye jött az autójával körbe, de akkor nem volt rá lehetőség, hogy így a kezébe adjam, úgyhogy a titkára vette át a képet, és akkor utána ő adta neki oda. És pont karácsonyra érkezett meg a köszönő levél tőle, ugye egy fényképpel együtt. Nekem az volt a legszebb karácsonyom.
Hát ez biztos, hogy gyönyörű ajándék volt. És akkor a Szent Atya saját kezűleg írt egy köszönő levelet?
Hát
aláírásával ellátva?
Igen. Úgyhogy az aláírásával ellátva én nagyon örültem neki.
Hát úgy gondolom, hogy ez egy csodálatos ajándék lehetett. És de itt egy kicsit a festészetnél maradva, mikor fogalmazódott meg önnél először, hogy szeretne festeni? És mi volt az, amit először festett?
Hát ez az egész festészet egy 27 évvel ezelőtt történt. Egerbe élt egy festőművész rokonunk, azóta már elhunyt sajnos. Ők jöttek hozzánk vendégségbe, és festett nekünk egy festményt. Úgy gondoltam, ilyet én is tudnék festeni, de nem tudom, hogy mi. Gondoltam így, és mikor legközelebb jöttek, akkor már megkértük, hogy hozzon festéket, ecsetet, és leültünk egymás mellé festeni, csak így a család tudta nélkül majdnem, hogy, és lefestettünk egy ilyen kis tájképet, egy ilyen tanyasi részletet. Utána megmutattuk a családnak, hogy szerintük melyiket festette az a rokonunk, és melyiket én. Hát kitalálták, azért nem mondom, de akkor vittem ki a laktanyába, mert a fiam akkor volt katona, és ő tényleg nem tudta, hogy mibe sántikáltunk, és megnézte a képet, hát nagy nehezen, de azért ő is eltalálta, de egyébként nagy volt a hasonlóság, tényleg egy nagy szakmabeli festőről van szó, én meg tényleg akkor ültem le.
Hát de gratulálok, hogy ezt ilyen magas szinten utána tudta a mindennapjában megvalósítani, és akkor kvázi ez az idős ismerősük volt önnek a tanítója, aki bevezette a festészet rejtelmeibe. És utána hogyan tovább, amikor elkezdett festeni?
Hát ugye én úgy gondoltam, hogy akkor egyből az olajfestékre állok rá. Az ismerősöm ugye mondta, hogy Egerben hol van ilyen üzlet, ahol meg lehet venni ezeket a festék
kellékeket.
Így van, kellékeket, vásznak mindent. Elmentünk nagy örömmel, bevásároltam, hozzáfogtam. Ő nem is látta egyébként, hogy én miket alkotok utána. Úgyhogy rám volt bízva itt az egész, nagy lelkesedéssel fogtam hozzá alkotni, és mikor vittük kereteztetni a képeket, tényleg mindenki elismeréssel gondolt rá. Mikor volt az első kiállításom, ahogy elkezdtem festeni egy 6-8 hónap múlva, akkor hívtuk meg az ismerőst a kiállításra. Hát szerintem ő se akart elhinni, hogy miket alkottam én pár hónap alatt.
És ezt én is tudom bizonyítani, hogy most itt a beszélgetésünk elején a polgármester asszony mutatott nekem pár festményt, ami itt van körülötte, és gyönyörű mindegyik. Szívből gratulálok!
Nagyon szépen köszönöm. Nagyon büszke vagyok tényleg, amit Ferenc pápának festettem, és sok alkotásom került már ki külföldre. Például itt van az egyik, amit tetszett mondani, látod. Ez Japánba került az egyik alkotásom.
Na, és akkor ennek mi a története? Hogy kerül boldogról egy festmény Japánba?
Hát megmondom őszintén, ugye tagja vagyok a Budapesti Független Magyar Szalonnak, és ennek volt egy éves kiállítása Budapesten, oda elvittük a képet kiállításra. Ott volt egy pár hétig, és egyszer csak jött egy telefon, hogy ezt a festményt szeretné egy japán úr megvásárolni. Valahogy én nem hittem benne, megmondom őszintén, hogy miért pont az enyémet, biztos átverés az egész, de mondták, hogy még a keret sem kell, csak mondja meg az árat, egy hónap múlva, vagy ahogy megérkezik a kép, utalják az árat. Hát úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele, hát ha mégis eltűnik a festmény, akkor festek egy másikat, ennyi az egész. Úgyhogy valóban a fiatalember eljött érte, elvitte a képet.
És találkoztak is személyesen?
Nem találkoztunk, nem, és ők eljuttatták a képet Japánba. Úgyhogy így került a festményem Japánba. De ugye azóta már több képem is Ausztráliába, Németországba, Finnországba, ugye Rómába, Erdélybe, vagy 10 országba legalább.
Hát ez fantasztikus. És milyen gyakran vesz részt kiállításokon? Tehát ez időszakos, vagy alkalmanként van?
Hát kiállítás ugye az utóbbi időben sajnos nem sok időm van festegetni sem, de azért szokott most ritkábban nyilvánvaló, mivel nem minden nap foglalkozok a festészettel, de annak örülök, hogy boldogon van egy ilyen alkotói kis csoport, közösség. Ennek ugye vagy 6-7 tagja van, aki szintén fest, és évente szoktunk egy ilyen alkotótábort szervezni, hová tényleg így párral leülünk, festünk nyugodtan,
másnap. Ez fantasztikus.
Igen, ez nagyon jó érzés, tényleg olyan szép környezetbe szoktunk elmenni, mondjuk Jobbágyiba, és ott van egy ilyen kis hangulatos ház, ahol nyugodtan alkothatunk. És ezekből az alkotásokból szokott karácsony környékén, a Csillagszól ünnepségen itt Boldogon.
Akkor ez itt a faluban van, ez a kiállítás itt Boldogon?
Igen, most a faluban van, és azt is ugye több hónapon keresztül lehet látni itt a boldogi alkotókkal.
Hát ez egy nagyon szép kis karácsonyi program, hogy úgy ráhangolódik az ember már akkor az ünnepekre. És ez, amit tetszett mondani, hogy a japán festményt is megvették, akkor ez budapesti kiállítás, tehát néha akkor Boldogon kívül is szokott menni kiállításokra.
Igen, ez egy budapesti kiállítás volt, ugye én nagyon szívesen részt vettem, meg részt veszek, hogyha hívnak valóvá kiállítani, úgyhogy nem csak Boldogon meg 60-ban, hanem itt a környékben, vagy ahová hívnak, Gödöllő, Vác.
Tehát akkor így megvannak a kapcsolata, és akkor szólnak önnek, hogy akkor hol lesz a legközelebb, és hová lehet menni. És a festészeten belül önnek mi az arculata, vagy mi az, amiről szívesen fest, vagy ez a hangulatától is függ?
Hát a festészeten belül ugye én ilyen realista festészetet kedvelek, meg az áll hozzám közel. Én a természetet nagyon szeretem. Én úgy látom, hogy minden napszaknak, minden évszaknak megvan a maga szépsége, és ezt ugye szeretném megörökíteni a festményeimmel. És akkor látom, hogy az embereknek is ugye tetszik, ránéznek is, akkor ha egy erdőrészletet látnak, vagy akár mondjuk egy ilyen rózsacsokrot, vagy ilyesmi szép táját, az tetszik nekik, és akkor nekik is talán vidámabban teszik a napot, ha már szép dologgal találkoznak aznap.
Hát nagyon szépek a festményei, az tény és való. A kedves családja hogyan tolerálja önnek a festészetét? Tehát ugye elsődlegesen családanya, polgármester asszony, és nagyon-nagyon szeret festeni. Ezt a hármat hogyan lehet összeegyeztetni?
Hát igen, mivel most egyre kevesebb időm van, ugye most a festészet egy kicsit háttérbe van szorulva, de mikor aktívan festettem, a család nagyban támogatott. Mert tetszik nekik, amit festek, elkészítek, és inkább megcsinálták helyettem ugye az egyéb munkálatokat, csak hogy én üljek le nyugodtan festeni, mert csak akkor tudok leülni, hogyha tényleg gondtalanul látom, hogy rendben van körülöttem minden, meg van főzve, ki van takarítva, az egyéb munkálatok ugye rendben vannak, és akkor tudok nyugodtan festeni. Egyébként, ha leülök alkotni, az biztos, hogy repül az idő, mert volt már olyan, hogy igen, festettem, és még az ebéd is kicsit lesült, mert elrepült az idő.
És úgy van ilyen napszak, amikor szívesebben fest, vagy ez a helyzettől függ? Vagy hogy mikor jobb, hogy a fényállások például mikor jobbak?
Hát ugye én szívesen festenék akár egész nap is, de ugye jobban szeretem itt, amikor már ugye déli órákat, egész a délutáni, amikor a világosság úgymond, van egy kis festőműtermem otthon, ott a hátsó udvar részben, és oda tényleg oda süt a nap, hogy a környezet is megfelelő, hogy én ott alkossak, rendben a madárfüty, meg ilyesmi.
És akkor ott, ha olyan az idő, akkor szabadba is kitetszik tudni ülni, vagy kiköltözni?
Igen, mondjuk kint ritkában szoktam festeni, vagy annak a bogarak, meg a por, meg ilyesmi, úgyhogy jobban szeretem ott a műtermet használni.
Azt tetszett mondani, hogy van, amikor egy hét alatt is elkészül egy festmény, de általában lehet azt mondani, hogy körülbelül egy hét egy festmény elkészítése, és hogy milyen gyakorisággal most itt az egyéb teendők mellett.
Hát most sajnos az egyéb teendők mellett, megmondom őszintén, amióta polgármester vagyok, egy képet festettem. Ezt is ugye az egyik ismerősöm kérésére, mert az egyik püspöknek készült ez a festmény, amit tényleg arra is büszke vagyok, mert nagyon szép helyre került.
Gratulálok! És a témáját lehet tudni annak a festménynek?
Igen, ez egy lövétei tájat ábrázol. Ott adták át.
Hát szívből gratulálok!
Köszönöm szépen!
És kedves polgármester asszony, mik a jövőbeni céljai, tervei mind a munkájában, illetve mind a festészetében? Mit tűzött ki célul?
Hát a munkámban nyilvánvaló szeretnék maximálisan eleget tenni itt az, hogy boldog a jövőben is szépen fejlődjön. Meghallgatom a boldogi emberek kívánságát, és az alapján szeretnék ugye a továbbiakban is ugye tervezni, hogy rendben legyenek az útjaink, az épületeink karba legyenek tartva, és persze mindent szeretnék én is felújítani, átépíteni, csak ugye az, hogy a kormányzattól milyen támogatást kapunk, ez nagyba függ, mert ugye az önkormányzatnak nincsen önálló tőkéje, úgyhogy a pályázatokra hagyatkozunk. Amik már elkezdődtek pályázatok, nyilvánvaló szeretnénk szépen befejezni, sikeresen átadni. A magánéletben pedig, vagy akár a festészetben nyilvánvaló sok képet szeretnék még festeni. Már a tervek itt készülnek, itt közben, hogy egy pici időm van otthon, akkor már tervezgetem, hogy most majd tájkép lesz a következő, vagy csendélet, amit úgy megfogott akár az arándogutakon is, vagy ha itt a világban látok valami szép képeket, de szoktam fotózni, és úgy gondolom, hogy majd még szeretném azokat majd emléknek megfesteni. Igen.
Kedves polgármester asszony, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hogy megosztotta velünk ezt a csodálatos szívügyét, mert ez hobbitól úgy gondolom, hogy sokkal több, és a Jóisten áldását és a szüzönye oltalmát kívánom további életútjára, és még sok-sok egyházi személyiségnek is tudjon festeni a közeljövőben is. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Nagyon szépen köszönöm, nagyon kedvesek ezek a szavak, és hálásan köszönöm. Én is kívánom, hogy a Jóisten kísérje az útját, és hogy a Szűz Mária fogja a kezünket, mert én is minden reggel így szoktam fölkelni és este lefeküdni, hogy imádkozom hozzájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Püspök Istvánné festőművésszel Hajdú Mária beszélgetett.
Never before that.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a